Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Másodszor tudunk az tévé segítségével, az internet segítségével bekapcsolódni a gyülekezet lelki életébe. Örülünk ennek a lehetőségnek, és annak is örülünk, hogy az elmúlt napokban sokakkal sikerült akár telefonon, vagy éppen vásárláskor személyesen is találkozni. Bátorítom is, és kérem is a testvéreket, hogy ezekben a hetekben, hónapokban nyugodtan keressük föl telefonon, esetleg Skype-on a gyülekezet tagjait, időseket, fiatalokat, kis- és nagycsaládosokat egyaránt, és így is ápoljuk és tartsuk a közösségi kapcsolatot, nem csak a Jóistennel, hanem egymással is. És itt szeretném megköszönni azoknak is a segítségét, akik egyéb szolgálatokkal is gazdagítják a gyülekezet életét, és nagyon örülök azoknak, akik a kollégáik felé, munkatársaik felé ajánlották a mi weboldalunkat, akárhogy megnézzék, akárhogy ezeket az igehirdetéseket, felvételeket, akár a korábbi időszakból, vagy az elmúlt hétről meghallgassák. Kedves testvérek, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Uram, köszönöm te néked, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön, magasztalunk téged ezért. Köszönöm a te megtartó szeretetedet, köszönöm, hogy ezekben az időszakokban is, amik életünk egyik legnehezebb időszakának számítanak sokunk számára, te ott vagy, jelen vagy, gondviselő és megtartó úrként. Köszönöm, hogy imádkozhatunk azokért, akik akár a front vonalban, a kórházakban, rendelő intézetekben, gyógyszertárakban, vagy éppen a mentő autóban dolgoznak, azokért, akik már betegek, és azokért is, akik egészen kritikus állapotban is vannak. Kérlek, adj nékik testi és lelki erőt. És mennyi édesatyám, imádkozom azért, hogy a te akaratod legyen meg valamennyünk életébe. Látod, mi azért fohászkodunk te hozzád, hogy minél hamarabb múljék el ez a járvány, és add, hogy amire te szeretnél figyelmeztetni bennünket, a befelé fordulásra, az Istenhez való visszatérésre, az hadd tudna megvalósulni az egész világon. Kérlek, menj, édesatyám, fogadd el az én hálámat, hogy ha ilyen módon is, de tudjuk hirdetni az evangéliumot, segíts meg, és áld meg bennünket, hogy valóban a te üzenetedet tudjuk közvetíteni, ami épít, vigasztal, bátorít. Uram, imádkozom azokért, akik gyászban vannak, segítsd fel őket is, és adj nékik vigasztalást. És kérlek téged, te óv meg gyermekeinket, te óv meg a fiatalokat, add, hogy ebben a számukra nagyon nehéz élethelyzetben, amikor semmilyen kapcsolatra nincs lehetőségük, mégis hadd érezhessék meg a te szeretetedet. És köszönöm, hogy a technika segítségével most mégis tudnak tanulni, mégis tudnak készülni az érettségire. Kérlek, hogy légy velük is. És Uram, imádkozom azért, hogy az evangélium jó híre hadd juthasson el a templom falain kívül azokhoz a családokhoz, vagy éppen egyedülálló személyekhez, akik talán egy-egy istentiszteletünkre soha nem jöttek volna el, de most mégis nézik a közvetítéseket. Kérlek, hogy a te szent lelked által, aki mindenütt jelen való, szólítsd meg őket, és add, hogy ne csak a vírusra gondoljanak, hanem a te mentő szeretetedre és kegyelmedre. Kérlek, segíts meg az ige hirdetésében, és adj tiszta, őszinte szavakat. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a ma délelőtti igei üzenetet János evangélium a második részéből, az első verstől kezdve olvasom. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Eddig az ige. Kedves testvérek, János evangélista, mintegy 60 évvel az események után írja le Jézus Krisztus dicsőségéről, az ő isteni természetéről és az ő hatalmáról szóló első csodatételt, ami a kánai mennyegzőben történt. És ennek a mennyegzőnek a bevezetőjében olvashattuk ezt a néhány ige szakaszt. Talán meglepő a választás, hogy ezekben a vészterhes időszakokban egy mennyegzői tudósításnak az elejéről szeretnék néhány szót szólni. Kérdezhetnénk, és jogos a kérdés, mit tanulhatunk Jézus anyjától. Nagyon érdekes, hogy János evangéliumában Mária név szerint nincs megjegyezve, mindig ebben a kapcsolatban olvashatunk róla Jézus anyja. Mi azonban tudjuk, hogy kiről van szó, Máriáról, a kegyelembe fogadottról. Nos, mit tanulhatunk Jézus anyjától? Az első, amit megtanulhatunk tőle, és amit ma is, mi is alkalmazhatunk ezekben a napokban és hetekben, esetleg hónapokban is, hogy Mária itt, mint vendég, észrevette mások baját. Vendég volt ő csupán, nem rokon, nem ő szervezte a mennyegzőt, nem volt semmilyen funkciója. Meghívták őt, mint Jézus anyját, és meghívták Jézust, meg a tanítványokat is. De vendégként is nyitott szemmel volt jelen, és nyitott szemmel látta, észrevette, észlelte, hogy a mennyegzői sokadalomban milyen kellemetlen helyzetbe kerültek a mennyegzőt szervező meghívók. A meghívóknak az lett volna a feladata, hogy a közel 7 napig tartó mennyegzőre megfelelő mennyiségű és minőségű bort, italt és ételt szerezzenek be. És nagy szégyennek számított a Közel-Keleten, hogyha a program előtt akár az étel, akár az ital elfogyott. Itt ez történt. Valószínűleg rosszul kalkuláltak. De ott volt Jézus anyja, aki nyitott szemmel volt jelen, és érző szívvel, és ez a kettő, a nyitott szem és az érző szív arra indította, hogy tegyen valamit értük. Kedves testvérek, mit tanít ez a néhány ige szakasz, és mit tanulhatunk Jézus anyjától, Máriától? Hogy ezekben a napokban, amikor talán úgy érezzük, hogy kivéve azok, akik most is munkába és munkahelyre járnak, reggeltől estig, és hálásak vagyunk, hogy a gyülekezet jelentős részéhez olyanok is tartoznak, akik még tudnak dolgozni, és akiknek még van munkahelyük, és imádkozunk is azért, hogy ez megmaradhasson, és imádkozunk azokért is, akik talán már elvesztették a munkahelyüket. Nos, amikor a négy fal közé vagyunk szorítva, amikor csak percekre hagyjuk el a lakásunkat, de mégis akár a telefon segítségével, akár az internet segítségével nyitva lehet a szemünk, és érzővé válhat, vagy érző maradhat a szívünk, hogy tegyünk valamit. És most nem elsősorban mások felé, hiszen azt nagyon át kell gondolni, azt nagyon vigyázva kell tenni, és nagyon bölcsen, kinek mit juttatunk el, akár segélyadományt, akár gyógyszereket, akár gyümölcsöket, hogyan juthatunk be mégis a kórházba, hiszen rendkívül sok telefont kaptam az elmúlt héten is, és mindenki a családsegítőre hivatkozik, vagy éppen szociális intézményekre, hogy ezt a telefonszámot adták meg nekik, legyünk szíves segíteni, mert férjük, feleségük bent van a kórházban, nem tudják őket meglátogatni, és azt vélelmezik, hogy mi igen. Nagyon bölcsen kell eljárni, hogy ilyenkor mit mondjon az ember, és mit vállaljon föl, vagy mit utasítson vissza, hiszen nincsen sem védőfelszerelésem, sem pedig felhatalmazásom arra, hogy külön-külön vigyünk valamit akár a kórházba, vagy éppen szociális intézményekbe, ahol egyébként meg tilos a bejárás. De mégis nagyon fontos lenne látnunk a nyitott szemünkön keresztül, és éreznünk és érzékelnénk az érző szívünkön keresztül mások baját. És ha más nem is, de imádságban imádkozni értük, vagy ha mégis módunkban áll, akkor segíteni. Ez a segítség lehet akár spontán is, ez a segítség lehet jól megtervezett akció, és ez a segítség lehet az, hogy mi megmondjuk, hogy tényleg kit hívjanak ilyenkor, és ki tud valóban segíteni. A másik, amire megtanít bennünket, ez a rövid néhány ige vers, amit tanulhatunk Jézus anyjától, Máriától, hogy amikor érzékelte a kellemetlen helyzetet, és az érző szíve rádobbant arra, hogy próbáljon valamit tenni értük, akkor azonnal Jézushoz fordult. És ezt is megtanulhatjuk ezekben a rendkívüli helyzetekben és rendkívüli életszituációkban, amit úgy is mondhatnánk, hogy eddig hozzá voltunk szokva az időszámítás jelölésénél, hogy azt mondtuk, hogy Krisztus előtt, meg Krisztus után, és talán nem túlzó azt mondani, hogy ezekben a világot átformáló időszakokban, hiszen ezekben a pillanatokban adták hírül, hogy több mint 3 milliárd embert kértek arra, hogy maradjanak otthon, és együtt sikerülhet, és van ebben igazság, majdnem a föld lakosságának a fele, és talán ez a szám még nőni fog. Szóval nem túlzás azt állítani, hogy egy új időszámítás kezdődik koronavírus előtt, meg koronavírus után. De most éppen alatta vagyunk, testvérek. És ezekben a nehéz hetekben, ami megpróbálja nem csak a testünket, hanem a lelkünket is, a szellemünket is, és az ősi ellenség, a sátán örül ennek a felfordulásnak, és szeretné elvenni a hitünket, vagy megingatni a hitünket, szeretné, ha mindenki máshoz fordulnánk, csak valakihez nem. És Mária ebben is példát ad nekünk, mert ő azonnal Jézushoz fordul. Nem fűhöz, fához, nem kezd el nagy vircsaftot csinálni, hogy jé, milyen vendéglátók ezek. Nem beszélget senkivel, sem akik mellette, sem akik vele szemben ültek, vagy éppen álltak. Nem a vendégekhez, vagy a vendéglátókhoz fordul, hanem azonnal Jézushoz. És kedves testvérek, a mi életünkben előfordultak már nehézségek, gondok, problémák, és tegyük őszintén a kezünket a szívünkre, és megvallhatjuk egymásnak, meg talán, ha nem is egymásnak, hanem magunknak, hogy amikor egy-egy probléma, egy-egy próba, egy-egy nehézség adódott az életünkbe, akkor azt szerettük volna az emberi kapcsolatok segítségül hívásával megoldani. A népnyelv úgy mondja, hogy fűhöz, fához fordul az ember a baja megoldása érdekében. Nos, Jézus anyja azonnal Jézushoz fordult. És kedves testvérek, tanít bennünket, hogy mielőtt másokhoz fordulnánk, esetleg azokhoz, akikről
eddig az volt a tapasztalatunk, hogy tudnak segíteni, mert pozícióban vannak, mert van hatalmuk, van erejük, van gazdasági potenciáljuk, vagy éppen azért tudnak segíteni, mert olyan lelkes és lelki emberek. Nos, ez a néhány ige megtanít minket arra, hogy azonnal Jézushoz fordulj. És az ő imádsága, ha tetszik, sóhaj imádság is követésre méltó, két őszinte szót mond el. Ez egy feltörő ima foszlány. Annyit mond csak, nincs boruk. Miért csak ennyit? Mert a segíteni akarás volt mögötte. Ő bízik Jézusban. Az első naptól fogva, de különösen Jézus Krisztus bemutatása óta, amikor Simeon a karjába vette, és elmondta azt a híres proféciát Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy ő lesz sokak számára a megütközés, az elesés, a megbotránkozás, de ő lesz sokak számára az üdvöt adó messiás is. Jézus anyja pontosan tudja, hogy kinél van a hatalom, ki az, aki tud segíteni, és egészen természetes módon egyszerű hittel fordul hozzá, teljesen rábízza a megoldást, nem ad neki ötleteket, hogy mit és hogyan, és főleg, hogy mikor tegye. És amikor Jézus nem azonnal segít, hanem csak szóban válaszol, akkor sem türelmetlenkedik, de tesz valamit. Szól a szolgáknak, hogy a szolgák mindazt tegyék meg, amit az ő fia mond nekik. Nehogy az értetlenség eltérítse Jézust a jó szándéktól. Nehogy a segítség esetleg a szolgák értetlensége, konoksága miatt kútba essen. De ezután csendben visszaül a helyére, vagy visszamegy azok közé, akiknél együtt beszélgetett, és vár. Talán ez a mi állásfoglalásunk ma, várunk. Kedves testvérek, mire várunk? Várunk Jézus segítségére. Várunk az Isten beavatkozására. Várjuk azt, hogy ő tegyen csodát. Mert ahogy a Jelenések könyvébe olvassuk, az értünk megületett bárányé, az erő, a hatalom, a tisztesség, az áldás, a dicsőség, a gazdagság és a bölcsesség is. Tőle várjuk leginkább a segítséget, és várjuk azt, hittel kérve, könyörögve, Urunk, segíts meg, hogy megmaradjunk hitünkben, hogy a végsőkig ragaszkodjunk te hozzád, hogyha lehetséges, osszuk meg hitünket a hitetlen, kapkodó emberiséggel és emberekkel, fele barátainkkal, és négy, hogy ha akaratoddal megegyező, akkor a sátán ne verje szét a közösségeinket, hanem ezekben a hetekben, hónapokban, amikor nem tudjuk közösen imádni Jézus Krisztus nagy és fenséges nevét, amikor nem tudjuk a legszűkebb családi körön kívül megélni a hitünket, a sátán ne tudja szétrombolni az egyházat, a gyülekezetet. Én hiszek abban, hogy elég erősek leszünk, hiszek abban, hogy a Váci Baptista gyülekezetet és sok száz más gyülekezetet is Jézus Krisztus a feltámadott, nem csak megalapította, hanem ő tartja kezében. És hogyha mi hozzáfordulunk szüntelen, akkor ő megőriz minket egyénileg is, meg közösségileg is. Várunk, mire? Jézus segítségére. Várjuk a lehetőséget, hogy Isten használja a nyitott szemünket és az érző szívünket. És várjuk azt, hogy mások is Jézushoz forduljanak. S mikor fog segíteni Jézus? A történetben nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy hogyan s miképpen fog reagálni erre a rövid sóhajra, nincs boruk. Mi sem tudjuk az időt, hogy Isten mikor fog csodával határos módon segíteni. Olyan csoda lesz ez, mint 1918 és 1919-ben az Európán és a fél világon végig söprő spanyol nátha volt. Több mint 50 millió ember halt meg ebben az influenza-szerű betegségben. Nem tudták az orvosok csak azt, hogy talán Spanyolországból indult, ezért lett a neve spanyol nátha. Többen haltak meg ebben a háborút, az első világháborút követő 18-as és 19-es két évben, mint a világháborúban. És az orvosok mind a mai napig nem tudják, hogy mi vetett neki véget. Ahogy jött, úgy ment, ahogy keletkezett, úgy lett vége. Egyik pillanatról a másikra. És lehet, hogy ennek a világméretű korona járványnak is így lesz vége. Lehet. Várni azonban szabad, hogy kivárjuk, Isten mikor avatkozik be, és mikor segít. És talán Isten akkor fog beavatkozni, amikor a világ felé fordul ismét. Hiszen a koronavírus előtt mindent elmondhattunk Európáról, Amerikáról, Ázsia jelentős részéről, Afrikáról, Ausztráliáról is, csak azt nem, hogy Isten félő életet él. Várjuk Isten segítségét. És hogyan segített Jézus? Mária nem tudta, hogyan fog segíteni Jézus. És hogyan segít most Isten? Én sem tudom, de valószínűnek tartom, hogy ezen a földön ma egyetlen ember sem tudja, hogyan fog segíteni Isten. Mit tudunk? Mit tudunk? Ha nem tudjuk, hogy hogyan fog segíteni, ha nem tudjuk, hogy mikor fog segíteni, mit tudunk? Most testvérek, azt tudjuk, hogy jó várni az Úr szabadítására. Jó várni az Úr szabadítására, mert az ő szabadítása soha nem késik. Mert ő már tudja, mit fog tenni, nyugodtan rábízhatjuk az időt és a módot, és ezzel a belső békével, ezzel a belső hittel, mert akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, testvérek. Ezek a hetek és hónapok is ezzel pontosan a feltámadott Jézus Krisztust magasztaljuk és dicsőítjük. És kedves testvérek, az a kérdés, dicsőítjük-e mi így Jézus Krisztust, ahogy Jézus anyja tette, nem kért semmit, csak a hiányt közölte bizalommal. Bárcsak adná Isten, hogy így tudnánk mi magunk a mások és saját szükségeit, hiányait az Úr elé tárni, bizalommal várva az Úr segítségét. Jó várni az Úr szabadítására. És kedves testvérek, még egy zsoltárt szeretnék idézni, amelyet akár minden nap ezen a héten elolvashatnak a testvérek. Teljesen mindegy számomra, hogy ezt reggel, délbe vagy este teszik. De kérem a testvéreket, kérem azokat, akik nézik ezt a felvételt, hogy olvassák el az elkövetkezendő héten a 138. zsoltárt. Nem egy híres zsoltár, de mégis az elejéről meg a végéről hadd idézzek. Az első vers így szól. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, csak rólad énekelek, Istenekkel szemben is. És az utolsó verszak így szól. Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait.
Legyen így, fogadjuk el Isten örökké való szeretetét, és ott van ez az ígéret, ezért is olvastam föl, amely ezekben a napokban szíven ütött, Uram, javamra dönti el ügyemet. Azaz, ha hívő szívvel várom Isten segítség adását, ha nem én akarok intézkedni helyette, hanem ő rábízom az életem, akkor ő ma is, mivel ugyanaz, mint tegnap, ugyanaz, mint 2000 éve, és ő 2000 év múlva is ugyanaz lesz, kész javamra, javunkra eldönteni ügyünket. Legyen így, éljük át, és éljünk vele, hogy javunkra döntse ügyünket. Amen.